5:30 járunk 9:30 után. Nagyszabású szemétszedési megmozdulást szervez a Klímapolitikai Intézet a szemétirtók szervezettel és a helyi önkormányzattal összefogva Esztergomban július 21-én. Az akcióban a nagymúltú történelmi város Dunapartjának legfontosabb szakaszait tisztítják majd meg. A szemétirtók egyébként már nem először vesz részt ilyen és ehhez hasonló szemétszedési akciókban. Nemrégiben a Tisztítsuk meg az országot program keretében gyűjtöttek nagy mennyiségű illegális hulladékot Esztergomban és annak térségében. Cserei Judit Liber Tamással, a szemétirtók csapatának egyik tagjával beszélgetett akkor.
Hát itt vagyunk, szeméttelep, szemétlerakat, nem, ugye ez is egy illegális lerakat. Nézzük, hogy mi van a zsákban, hát ez ilyen, főképp építési törmelék, de van benne zöld hulladék is, amit nem értem, hogy miért kell bezsákolni egyébként, ha már valaki kihozza.
Ott látok egyébként kormányt,
autóalkatrészek is vannak, meg ülések például, gumik. Gumika szinte minden lerakatban van, de itt főképp építési törmelék, tehát ezt biztos, hogy teherautóval hozták ki, és legalább 2 vagy 3 kanyarra. Úgyhogy ezen a helyen egyébként évelején volt egy nagy takarítás a Tisztítsuk ki az országot program keretében, itt több száz köbméter hulladékot vittek el ebből a térségből. Ugye a Kenyérmezei patak torkolatánál vagyunk, innen 50 méterre ömlik a Kisdunába a patak. Közelebb is van a vízhez szemétlerakat, vagy szokott lenni sajnos, amit ugye a megáradt patak víz már amit tud.
Hát azért itt lehet látni, hogy a medrében lassan beborul vödör, de van itt lavor, tényleg különböző építési törmelékek, szivacsok, gyakorlatilag egy konkrét műszerfal, vagy nem is tudom, az az autónak talán lökhárító műanyag hulladékból rengeteg van.
Igen, igen, úgy tűnik. Hát általában ezek alkotják egyébként az ilyen illegális lerakatoknak a nagy részét. Autóalkatrészek, tehát ilyen bontott alkatrészek, építési törmelék, háztartási hulladék is, tehát kihoznak a lakók is zsákokat. Sajnos tavaly találtunk egy 10-15 zsáknyi tankönyvet, kiselejtezett tankönyvet például, amiből lekövethető volt az elkövető.
Mennyit vándorolhat egy ilyen szemét a vízfolyásokon keresztül?
Ez a hulladék, ez eljuthat akár a tengerig is. Tehát mi, amit eldobunk itthon hulladékot, bedobjuk a csikket a csatornába, az esővíz lefolyóba, gyakorlatilag a patakon keresztül, vagy bármelyik kis vízfolyáson keresztül bejut a folyóba, a Dunába, ami pedig elszállítja a tengerig. Konkrétan itt a Kenyérmezői pataknál, ugye a maga a torkolat az a Kisdunába, tehát egy Kisdunába ömlik. Főképp egyébként tehát a nagyobb árvizek esetén juthat be a nagy folyóákba, egyébként pedig a Kisdunákban akkumulálódik. Ugye ez az, amit mi látunk, ez a töménytelen mennyiségű mechanikai hulladék, viszont van rengeteg vegyi hulladék is.
Hát sajnos lesz mit takarítani, hogyha jók a megérzéseim. Tehát miről szól ez az akció, miért csatlakozott a szemétirtók?
A Klímapolitikai Intézet keresett meg bennünket, hogy az MCC fesztivál előeseményeként szerveznének egy környezetvédelmi programot, amelyben számítanak ránk partnerként. Ebben örömmel belementünk, ugyanis tisztában vagyunk azzal, hogy a környékünk mennyire szemetes. Ugye főképp a Dunapart az, ahol eszméletlen mértékű hulladék lerakódik, részben a feljebbről érkező Dunába kerülő szennyezésnek, részben pedig a környékbeliek a kis vízfolyásokba dobált szennyeződéseinek köszönhetően.
Talán szülőként is az egyik legfontosabb feladatunk, vagy helyi lakosként, hogy mire neveljük az utókort, tehát a jövő generációját.
Már ott kezdődne a dolog, hogy minél kevesebb hulladékot vásároljunk. Ugye sajnos a csomagoló anyagokkal eszméletlen mennyiségű hulladék érkezik a háztartásokba, amivel nagyon sok ember nem tud mit kezdeni.
Ön szerint hogyan lehetne megállítani ezt a fajta szemetelést? Ugye említette, hogy gyakorlatilag pár hónapja tisztították meg azt a területet, ahol most vagyunk, és itt most látjuk, hogy újabb több száz kiló hulladék lett ide rakva.
Hát mindenképpen fizikai akadályokat kell létesíteni, tehát sajnos másképp nem megy, tehát sorompót, amiről egyébként itt volt is szó, kamerát, rendszeres felügyeletet, tehát közterületi felügyelet legyen a helyszínen, tehát mindenképpen legyen valami visszatartó erő, és természetesen szigorúan büntetni. Tehát nagyon sok helyen kideríthető, hogy honnan jön. Tehát, hogyha itt elkezdenénk most kotorászni, előbb-utóbb találnánk olyan nyomot, amin el lehetne indulni. Kéne egy szervezet, amelyik csak ezzel foglalkozik, és biztos, hogy néhány éven belül itt látványos eredmények lennének.
Cserei Judit riportját hallották tehát, ez egy előző akció alkalmával készült. A stúdióban köszöntöm Szebenyi Pétert, a Klímapolitikai Intézet munkatársát, zöld influencerét. Jó napot kívánok!
Műanyagmentes július kívánok a kedves hallgatóknak, illetve önnek is.
És Gábor Éva is itt van velünk a vonalban, a Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület titkára, a szemétirtók vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
És akkor én rögtön hadd kezdjem egy vallomással, a műanyagmentes július jeligére. Nálam bizony van egy 2 literes műanyag palack, benne ásványvíz. Nem jutott ma reggel üvegpohár a kezembe, úgyhogy hát így ülök itt a stúdióban, nem túl jó példát mutatva ezzel, persze talán jobban tettem volna, ha be se vallom ezt, de valahogy a realitás azt hiszem, hogy ezt mutatja, hogy úgy a fejünkben van, meg törekszünk rá, aztán próbáljuk megváltoztatni a szokásainkat, én legalábbis igyekszem, és elárbotlom nap mint nap, vagy úgy időnként legalábbis, és most mindkettőjük véleményére, vagy biztatására számítanék. Péter, hadd kezdjük önnel.
Hát elsőnek is nem kell emiatt elásni magunkat, mindenki követel hibákat, és ezeket a hibákat idővel, hogy a tanulva a saját hibáinkból el lehet kerülni, úgy, hogy a későbbiekre nézve beszerzünk egy tartós kulacsot. Én a műanyagot abból is a műanyagos verzió, de én inkább a fémes, illetve az üvegtípusú tartós kulacsokat javaslom, azok sokkal jobban tisztíthatóak, és hosszabb távon is megtarthatóak.
Éva, Gábor, Éva, hadd kérjem az ön ötletét is, vagy igen, biztatását.
Én is úgy gondolom, ahogy Péter, hogy a szélsőségek semmilyen más témában sem jók, tehát az, hogyha most valaki elhatározza, hogy egyik napról a másikra kényszerűen lemond a műanyagokról, akkor valószínű, hogy olyan lemondásokat kell tennie az életben, ami már az élet minőségére is hatással van. Én is bevallom, hogy előfordul, hogy néha olyan szituációba kerülünk, hogy meg kell venni egy műanyag palackot, természetesen akkor ezt szelektíven igyekszem újrahasznosításra küldeni.
A Klímapolitikai Intézet ugye csatlakozott a műanyagmentes júliushoz, és a szemétirtókkal közösen majd Esztergom környékén egy nagyszabású szemétszedési akció is sorra kerül július 21-én, emiatt beszélgetünk ma, de kell, hogy beszélgessünk azért a háttérről, és mielőtt az eseményre rátérnénk, hogy hogyan tudjuk megvalósítani nagyjából azt, amiről már eddig is beszéltünk, hogyan tudjuk átalakítani a háztartásunk megszokott ritmusát, abból a szempontból, hogy minél kevésbé terheljük a környezetet, mert ugye ez lenne az elsődleges cél, hogy úgy vásároljunk, hogy ez kevéssé legyen teher, átgondoltan, aztán meg, hogy hogyan szelektáljuk azt a szemetet, és olyan sokat beszélünk ugye erről, aztán hát, hogy mennyire megy, azt meg mindenki gondolja át.
Hát elsőnek nézzünk magunk körül, hogy hogyan is élünk. Fontos az, hogy a legelején ne esünk pánikba, és ne úgy álljunk hozzá, hogy ez nem fog sikerülni. Szép apró lépésekben el tudjuk azt érni, hónapról hónapra, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk. Értem ez alatt, hogy kevesebb olyan terméket fogunk vásárolni, ami agyon van csomagolva, vagy akár egy PET palackot is idővel el tudjuk majd kerülni, hogyha megszerezzük, vagy beszerezzük azokat az eszközöket, amiket tudjuk helyettesíteni, ezeket az egyszer használatos műanyag termékeket, illetve más egyszer használatos termékeket, amiket ugye alkalmakkor használunk, és dobunk el. Jó esetben a szelektívbe, rosszabb esetben meg egy rossz helyre, amiről nem is szeretnék beszélni. De a lényeg az egészben annyi, hogy ha ezeket elsajátítjuk szépen lassan, akkor sokkal kevesebb hulladékot fogunk termelni, és ezáltal egy zöldebb világban tudunk majd későbbiekben élni.
Hogyha van olyan ötletük, és most a hallgatókhoz is szeretnék fordulni, amit szívesen megosztanának egymással, mert mondjuk olyan praktika, ami bevált, akkor várjuk azt SMS formájában. 0639666 ez a telefonszámunk, 10 óráig beszélgetünk erről a témáról. Gábor, Éva, tapasztalata a saját háztartásával vagy a környezetében látott átalakuló háztartásokkal kapcsolatban?
Én még annyit tennék hozzá Péter szavaihoz, hogy a kínálati oldalon is változásokat kellene eszközölni. Tehát, hogyha nem lenne ennyi műanyag, amit meg tudnak venni az emberek olcsón és egyszerűen, akkor nyilván kevesebb hulladék is termelődne. Tehát a gyártóknak, illetve a forgalmazóknak is erre figyelmet kellene fordítania. Persze ez bonyolult és összetett probléma. Illetve a másik pedig a szemléletformálás, tehát hogy már a kisgyerekeket arra tanítani, hogy a műanyag az káros, és hogy amit egyszer legyártottak, az gyakorlatilag soha nem fog eltűnni a környezetből, a föld felszínről, mert vagy a vízben, vagy a földön, vagy a földben, de amit a világon eddig gyártottak műanyagot, az mind valahol velünk van.
Ugye vannak törvényi törekvések is európai szinten, Magyarországon is, például arra is, hogy az egyszer használatos műanyagból készült eszközöket most már tiltják, tehát a szívószálak, fültisztító pálcikák, evőeszközök, és gondolok itt a tányérra és pohára is, tehát legalább most már nem egyszer használatos eldobható műanyagból fognak ezután készülni. készülni. Az, amit persze Éva mondott, hogy ami eddig elkészült, az megmarad, az valóban így van, és most hallgatóink üzeneteiből is szeretnék megosztani önökkel néhányat. A kulacs helyzetre reagált egyikük, ha van kulacs, akkor én átöntöm a flakonból a vizet, attól viszont a flakon még van.
Hát nem a flakonból kell kiönteni a vizet, hanem a csapból.
Tehát ebben a szokásváltásban két lépés is van, ne csak vegyünk egy tartósan használható kulacsot, hanem a műanyag palackban megvásárolt ásványvizet is húzzuk le a listánkról, a vásárlási listánkról. Aztán következik egy második üzenet. Szép a műanyagmentesség, de a húsokat nem lehet csomagolás nélkül megvenni. Ott az egészségügyi kockázat talán fontosabb, mint hogy műanyagban van-e csomagolva, vagy nem. Ez egy másik kérdés, hogy maga a műanyag az mire kell nekünk, miért hasznos nekünk, mire használjuk tovább, és mire ne? Péter, kérdezhetném erről?
Köszönöm, igen, köszönöm a szót. Maga a műanyag az egy nagyon jó termék, viszont vannak nagyon rossz felhasználási módjai. Ugye itt pont erről beszélgettünk, hogy az egyszer hasznatos termékeknél, de viszont olyan dolgokat váltott ki korábban, amire nem is gondoltunk volna, és azok a termékek, amiket kiváltott, azoknak akár a fákra gondolok, annak a kivágása, láthatjuk is most milyen helyzet van a világban, hogy most mindenki fát akar ültetni. Tehát, hogy alapvetően a műanyag egy hasznos termék, hogyha jól használjuk, jó kezekben van. Nagyon sok mindent tudunk belőle csinálni, előállítani, viszont ami legfontosabb, hogy jó helyre kell, minden esetben az elhasznált műanyagot forgassuk vissza, ugye szelektív folyadék gyűjtéssel, lakossági szinten is az ipar másodnyersanyagának, és illetve ugye, amit mondott is az Éva is, hogy fontos az a gyártók oldalát is vennézni, mert a gyártóknak is van felelőssége. A Klimapolitikai Intézetnek van ezzel kapcsolatosan egy elemzése is, hogy ami kiemeli különösképpen ezt is, hogy a gyártó felelőssége is fontos, nem csak az embereké, akik esetleg egyes embereké, aki ugye eldobja a műanyag hulladékot, de hogy maga a gyártóknak is oda kell figyelniük, hogy milyen termékeket gyártanak, és hogy mennyire tartós hosszú távon, és az a mennyire terhelheti a környezetet.
Mik azok a helyzetek, amikor önök megtartanák a műanyagot, amikor kiderült, vagy számítások, becslések szerint továbbra is hasznos? Mert ugye abból indultunk ki, hogy eredetileg ez egy hasznosnak tűnő dolog volt, csak aztán a használata úgy kicsit elburjánzott, és túl sok lett belőle. Olyan helyzetekben is használjuk, amikor mást is használhatnánk helyette.
Most július 1-től számos egyszer használatos műanyag termék lett betiltva, illetve pontosabban forgalmazása lett betiltva. Lényegében azt jelenti, hogy későbbiekben már július 1-től nem kerülhet forgalomba műanyag szívószál, műanyag evőeszközök, és ugye a társa, mint ugye el is mondott ön is, és ez azt jelenti, hogy a gyártóknak meg kell teremteni az utóbbi kettő évben, mert 2019-ben volt egy strasbourgi brüsszeli döntés, miszerint ezeket a terveket ki kell vonni, mert súlyosan károsítják a környezetet, csak gondoljunk csak az óceáni szemétszigetekre, de akár nem is kell messzire menni, ott a Tisza, vagy most ez a szemétszedési akció, ahol szintén a Dunapart szemetes, és több esetben is találhatunk olyan fajta egyszer használatos műanyagtermékeket, akár PET palackot is, amit nem oda való, és valaki eldobott, és lehet, hogy nem is Magyarországon dobták el, hanem Németországból ért ide hozzánk, ami szépen lefolyik a földközi tengerbe, és onnan az óceánokba. Tehát lényegében európai döntésből eredt ez, a magyarországi betiltás is, és ez egész európai nagyra vonatkozik, tehát a július 1-től ilyen egyszer használt terméket már nem lehet kapni Európában, és ez azért is fontos, mert ezzel is tudjuk csökkenteni a hulladék termelésünket.
És hát nyilván vannak helyzetek, akár itt valaki a hús vásárlás helyzetét, vagy a élelmiszer frissentartás helyzetét emelte ki, amikor nem biztos, hogy haszontalan továbbra sem a műanyag, ugyanakkor jó helyre kell, hogy aztán a szelektív hulladék válogatás alkalmával helyezzük, ezt emelték ki eddig.
És ez az első lépés volt, tehát lesznek még betiltott egyszer használatos termékek, mert ezek, ami első körösben lettek tiltva, ezek azok a termékek, amiket könnyen és egyszerűen lehetett helyettesíteni, tehát megteremteni a háttériparát annak, hogy olyan alternatívák jöhessenek létre, amikkel ezeket a termékeket ki tudjuk váltani.
Szebenyi Péter van velünk a stúdióban, a Klímapolitikai Intézet munkatársa és zöld influencere, a vonalban pedig Gábor Éva, a Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület titkára és a szemétirtók vezetője, és ebben a minőségében a tapasztalatára lennék kíváncsi. Ugye itt a téma elején meghallgattunk egy riportot, abból az derült ki, hogy nagyjából minden van, és mindenhol. Hallgatóink is írják, hogy Magyarországot igen szemetesnek tartják, vagy látják, akár városi környezetről, folyópartról, akár vidéki utak melletti területekről beszélünk. Éva, miket találnak a társaikkal? Mennyi a műanyag az eldobált?
Hadd utaljak vissza az előző kérdésre, mert azt kérdezte, hogy mik azok az esetek, amikor hasznos a műanyag, tehát amikor nem bűn használni. Például az ételes dobozok, illetve a kedves hallgató által felvetett hús téma, hogy egyre több olyan üzlet van, többnyire kisebb üzletek, tehát nem a szupermarketek, ahol eleve műanyagba csomagolják a húst, hanem ahol mondjuk egy kis henteshez bemegy az ember, és a saját dobozába tud vásárolni. Illetve szerencsére egyre több csomagolásmentes bolt is van, ahová már eleve vihetjük a saját dobozunkat. Na és ilyen esetben egy tartós, jó minőségű műanyag terméket megvenni, az egyáltalán nem bűn, és egyáltalán nem probléma, tehát erről senkit nem próbálunk lebeszélni, mert ez egy életen keresztül szolgálja az embert, akár csak mondjuk egy műanyag fésű, vagy egy műanyag lagór, vagy egy babakád, vagy bármit, tehát mindannyian körbe vagyunk véve hasznos műanyagokkal. És hogy mit találunk a természetben? Hát szó szerint mindent. Tehát lomokat, ugye nagyon sokszor, tehát az illegális hulladék lerakatok nagy része az gyakorlatilag a lomtalanításra kerülő termékek. Sajnos itt Esztergom Dorog környékén legalábbis mi azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok olyan vállalkozás, úgymond, tehát idézőjelben vállalkozás működik, akik lomtalanítást hirdetnek meg, valamennyi kevés pénzért, nyilván kevesebb pénzért, mint amennyiért hivatalos úton egy konténert lehet rendelni, ami aztán megfelelő helyre kerülne. Elvállalják, hogy mondjuk hagyatékot elszállítanak, vagy lomtalanítanak. Ami hasznos, azt kiveszik belőle, és a maradék pedig kerül a folyópartra, vagy az erdő szélére, vagy bárhova, ahova szokták letenni ezeket az illegális hulladékokat. Tehát ezen belül tényleg mindenre bukkanunk, tankönyvektől kezdve bútorok, szaniterek, tehát kimustrált WC-kagyló, mosdókagyló, és minden, tehát ruházat, ilyen rengeteg ruha.
Szóval valóban, és akkor műanyag is, gondolom.
Persze. Hát műanyag székek, bútorok, tehát ezek a hagyományos kerti bútorok, azok egy idő után előregszik az anyaguk, kitörik a lábuk, és utána szépen kidobják, mert ugye ezek nem férnek bele a szelektív kukákba, ahol egyáltalán van önkormányzati szintű szelektív gyűjtés.
Egy lomtalanításkor érdemes ezektől megszabadulni, akkor ugye ez persze. A kérdés mindig, hogy mikor, meg hogyan
persze.
Tegyük ki, hát van, ha felelősek akarunk lenni, akkor mit csináljunk?
Akik szerencsések, olyan településen élnek, ahol van hulladékudvar, sajnos ez még nagyon, hát szerintem kevesebb településen nincs, is van, mint ahol nincs. Környékünkön is igazából a mi térségünkben, tehát itt Dorog, Esztergom, Nyergesújfalu térségében egyedül a Nyergesújfalui van, ami kimondotta a hulladékudvar, tehát ahol mindent átvesznek. Oda bármit le lehet adni, illetve megvan minden hulladékudvarnak a szabályzata, hogy mit vesznek át, milyen feltételekkel. Illetve hát amikor lomtalanítás van, önkormányzat által meghirdetett lomtalanítás, akkor ott garantált az, hogy a megfelelő helyekre kerülnek az adott hulladékok.
Kettő percünk maradt a beszélgetésbe, bocsánat, hogy közbevágtam, de szeretném, ha a július 21-i eseményről ejtenénk még szót. Hogyan lehet például csatlakozni, ha valaki szeretne? Lehet csatlakozni?
Lehet csatlakozni. Július 24-én lesz az esemény, igen. 2 órakor, méghozzá Esztergomban, az Erzsébet Parkban. Ez nem messze van az esztergomi bazilikától. A Klimapolitikai Intézet weboldalán, tehát a klimapolitikaintézet.hu, illetve a Klimapolitikai Intézet Facebook oldalán is megtalálható az esemény leírása. Ott lehet csatlakozni egy űrlap kitöltésével, illetve a szemét írtók Facebook oldalán keresztül is el lehet érni az eseményt, és ott a regisztrációs űrlapon keresztül regisztrálva az eseményre egy balesetvédelmi oktatást elolvasni, és itt egy GDPR-t kell még elfogadniuk a kedves jelenkezőknek, és ott a helyszínen várjuk szeretettel őket.
És Éva, hadd kérjem önt a zárszó megadására, hogy ha valaki csatlakozna, akkor vajon egy hány órás programra készüljön, mennyi időt szoktak ilyen akciók során eltölteni?
Rugalmas lesz, tehát ha valakinek csak fél órája van, akkor is biztos, hogy hasznos lesz a segítsége. Attól függ, hogy mennyi lesz a szemét, illetve mennyi lesz az energia.
Nem tudom, ahogy hallom,
Péter,
sok.
Szerintem egy 2-3 óra.
Péter.
Igen, és azzal szeretném én zárni a beszélgetést, hogy a maga mottoja az eseménynek, hogy nem az én szeretem, de az én hazám. Tehát tegyünk együtt azért, hogy egy tisztább országban élhessünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Gábor Évát hallották, a Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület titkárát, a Szemétirtók vezetőjét, és Szebenyi Péter is itt volt velünk a stúdióban, a Klímapolitikai Intézet munkatársa és zöld influencere, és akkor az esztergomi esemény még egyszer helyesen az időpontot, július 24-én kerül tehát sorra. Várják a csatlakozókat, az önkénteseket. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak velünk. A napközben műsorát most a Hangtár rovattal folytatjuk. Ennek is a témánkhoz kissé legalábbis kapcsolódó tartalma lesz ma. A Varázslatos Magyarország kiállításról szól, természetfotókról.